Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, mert övé lett az életnek világossága. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén az 512-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, ez a legutolsó énekünk, 512-es énekünk, 512-es énekünknek a legelső versét fennállva énekeljük. Így kezdődik az 512-es énekünk. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, az 512-es dicséretünknek a második és a harmadik verseit énekeljük. Tehát megkezdett énekünk második és harmadik versét. A második vers így kezdődik, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat, s minden parancsodat. És a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, folytatva sorozatunkat, Pálnak a hajótöréséhez érünk, a soron következő ige szakaszt olvasom a sorozatunkból, Apostolok cselekedetei 27-es fejezetnél járunk, a 14-es verstől olvasom a 44. versig, tehát Apostolok cselekedetei 27-es fejezet, és a 14. verstől a 44. versig olvasom. Ott hagytuk abba, hogy Pál tanácsa ellenére a tél beálltakor is tovább hajóznak, a földközi tengeren, és hát nagy vihar tört ki, innen olvasom. Nem sokára azonban a sziget irányából forgószél csapott le, amelyet Euraquilónak neveznek. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengeröből zátonyaira futnak, a vitorlát leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett életben maradásunk minden reménye. Mint hogy már sokat is éheztek, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna helyes férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért legyetek jó reménységben, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek, lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig ismét továbbmentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról, le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz, ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy azt elsodorja az ár. Addig pedig, míg megvirradt, Pál mindnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek, így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek, ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindnyájuk szeme láttára megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyája neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvirradt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormánylapátok tartó köteleit is megeresztették, és a vezérvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyel vezértek, ráfutatták a hajót, amelynek orra belefúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután a többiek pedig kideszkákon ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy amikor hideg van, vagy nagyon síkos az idő, akkor is Te vagy az oltalmunk. Te tudsz bennünket megőrizni az eleséstől, a bajoktól, és attól, hogy a mi szívünk el ne feledje, hogy akár rossz idő van, akár jó idő, akár látunk veszélyt, vagy akár veszélytelennek látjuk napjainkat, Te légy mindig a mi oltalmunk. Taníts bennünket hozzád menekülni, veled létezni, veled járni. Tanítsd a mi szívünket arra, hogy szükségünk legyen rád, és a mi szívünk ezt tudja, és szeressen téged, keressen téged. Orcád világosságában lássuk a mi útjainkat, és járjuk a mi ösvényeinket. Urunk, köszönjük, hogy a te igéd táplál minket az örök életre. Köszönjük, hogy újra és újra olyan igét adsz, amely bennünket megszólít, megelevenít, és kérünk téged, hogy a te igéd valóban incsen, tanítson. Ha szükségünk van arra, akkor fedjen is meg a te igéd, mert tudjuk, hogy javunkra teszed ezt, hogy az életet munkál bennünk. Tedd így élővé, hatóvá, személyessé a mai igédet. És ahogy énekeltük az énekben, add, hogy a szavadat lessük, Urunk. Neked a szódat, aki hozzánk szólsz, aki szerettél, aki Jézusban megváltottál. Köszönjük szeretetedet, köszönjük a megváltás csodáját, köszönjük azt az engesztelő áldozatot, amit az Úr Jézus a mi életünkért mutatott be, a mi bűneinkért mutatott be, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ajándékozz meg bennünket ezzel a hittel, a Jézus váltságába vetett hittel, hogy valóban el ne vesszünk, ne tartozzunk azok közé, akik sokan vannak a világban, hogy hallották a te igédet, hallották Jézus evangéliumát, tudják, mi történt húsvétkor, karácsonykor, és mégis elvesznek, mert szívükkel nem hisznek. Bennünket ments meg, és ments meg szeretteinket is, mindazokat, akik hozzánk közel vannak. Ments meg gyülekezetünk minden tagjait, a távol levőket is, azokat is, Urunk, akik nem szoktak jönni soha a te házadba. Ments meg őket is. Vond őket magadhoz szereteteddel. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldott légy örökké. Amen. Készüljünk, testvérek, ének szóval az ige hirdetés hallgatásához. A megkezdett 512. dicséretünk 4. versét énekeljük most. Tehát a megkezdett 512-es énekünk 4. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik. Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek. Bizonságtételem alapígéje írva található Pál apostolnak a Galáciabeli gyülekezetre írott levelében, a Galata levélnek a 6. fejezetéből a 7. és a 8. verseket olvasom, tehát Galata levél 6. fejezet, 7. és 8. verseket olvasom az imént olvasott igéhez kapcsolódva. Pál apostol írta: ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, életünknek a forduló pontjain, az igazán komoly forduló pontokon és az igazi nagy nyomorúságokban, próbákban mindig két dolog is kiszokott derülni. Az egyik az életminőség, erről később fogok beszélni, mást értve az alatt, mint amit szoktak a világban ez alatt a szólat érteni, kiderül a mi életminőségünk, a másik pedig kiderülnek a jellemvonásaink. A mai történetben, amit olvastunk, szintén erről lesz majd szó, kiderül a szereplőknek egy-két dolog a jellemvonásaiból, és kiderül az a típusú életminőség, amiről Isten is szeretne velünk beszélni. Hát nézzük a történetet, egy hosszabb igerész jutott mára. Múltkor ugye ott hagytuk abba, hogy Pál tanácsa ellenére tovább hajóznak Kréta szigetéről, és hiába Pálnak a tanácsa, hogy beállt a tél, életveszélyes ilyenkor hajózni a tengeren, inkább hisznek az érdekből, pénzkereset érdekéből, ugye a továbbhajózás mellett kardoskodó kormányosnak, hajó tulajdonosnak tovább hajóznak, meg is lesz ennek a rossz döntésnek a következménye. A múltkor is volt egy ilyen pontunk, hogy a rossz döntésnek megvan a következménye, hát ma is ezt majd megfogalmazzuk. Tovább hajóztak, a jó tanács ellenére, a rossz tanácsot megfogadva, jön a vihar, egy rettenetes vihar, és Lukács, aki ott van a hajón, ő írja az apostolok cselekedeteit, elkíséri ugye Pált, ott van még ugye több hívő ember, aki Pál utitársa, aki megveszi a hajójegyet, nem fogolyként, hanem utasként utazik ezen a hajón. Ugye több eszám első személyben beszél, több napon át nem látszik ugye a nap, a hold, a csillagok, elveszítik a navigálás képességeit a hajósok, nem tudják, hogy több napon keresztül merre sodorja őket a vihar, és így fogalmaz Lukács, hogy elveszett életben maradásunk minden reménye. Vannak ilyen élethelyzetek, amikor úgy érezzük, hogy a legnagyobb sötétségben vagyunk, és ezt most átvitt értelemben értsétek, vannak ilyen helyzetek, van, amikor Isten ilyen mélyre visz le téged, vagy engem, vagy bennünket, levisz a nagyon nagy mélységbe, de akkor is ő a reményünk. Akkor is ő benne lehet bízni. És abban a mélységben, ahol Lukács is szinte azonosul az a reményt vesztett hajósokkal, abban a helyzetben van egy Pál, aki hihetetlen reménnyel bizonyságot tesz két ízben is a hajó utasainak, hogy milyen ígéretet kapott ő Istentől. Hogy ez az Isten neki kijelentette, hogy a hajó elvész, de Isten ő neki ajándékozta mindazokat, akik a hajón vannak. Mind a 276 ember életben fog maradni, és bíztatja őket, világít Pálnak a hite ott a sötétben. Hát arról olvasunk aztán tovább, hogy a vihar tovább tombol, 14 napon keresztül sötétben vannak. Egy kicsit gondolkodjunk el ezen, hogy belegondolva az milyen lelki nyomás lehetett az embereken, pláne akiknek nincsen hite, nincsen reménysége, hogy kint vannak viharos tengeren, 14 napig nincsen világosság. Tehát nappal is olyan borús fellegek voltak, hogy gyakorlatilag 14 napon át korom sötétbe dobálja őket a vihar. Az, aki nem tudja az életét rábízni Istenre, az, aki az életét nem az Isten kezében tudja, annak ez egy rettenetes stressz. Hiszen az a gondolata, hogy bármelyik pillanatban valami sziklának, zátonynak csapja a vihar a hajót, összetörik, meghalunk. Akinek az élete az Isten kezében van, az a legnagyobb sötétben is tud az Istenben reménykedni. Mikiás prófétánál van egy drága ige, hogy ne örüljén ellenségem, mert a sötétségben lakom, és az Úr az én világosságom. Hát Pál így világít. Ha sötétség van is, Pálnak az Úr a világossága. És tényleg úgy lesz, ahogy Isten kijelenti Pálnak, két hét hányattatás után Málta szigetére vetődnek ki, hajótörést szenvednek, a hajó elvész, de mind a 276 ember életben marad. Nézzük a tanulságokat. Az első tanulság, megfogalmaztuk ezt többször, de írodjon a szívünkbe, úgyhogy ma is fogalmazzuk meg, hogy minden rossz döntésünknek megvan a következménye. Ebben a történetben is. Nem hallgattak Pálra. Nem hallgattak a jó tanácsra. Ők a veszélyes utat választották. A nyerességnek az útját látta maga előtt a hajó tulajdonosa, a kormányosa. Ne álljon alól a hajó kikötő, minél tovább megyünk télen, annál több pénzt keres ez a hajó. Ő nekik a nyeresség volt a fontos. Testvérek, aki rossz tanács szerint él, akinek még a legkülönösebb helyzetben is nyeresség, testi vágy, mindenfajta önző szándék van az életében, és az szerint dönt, halad, él, az előbb-utóbb látni fogja, hogy ennek nagy kára lesz az életében. A rossz döntéseinknek megvannak a következményei. Itt a hajó tulajdonos nyereséget remélt, és elveszítette a hajót. Gondolom az akkor is egy hatalmas anyagi érvágás volt. Egy jó nagy hajót elveszíteni, ami 276 embert elbír. Ez valószínűleg egy anyagi csőd volt ennek a tulajdonosnak. A rossz döntésnek mindig meg lesz a következménye. A második pontunk az a Galata levélből való ige, amit ide hoztam ehhez a történethez. Nagyon-nagyon félelmetesen hangzik ez az ige. Hadd mondjam el nektek, hogy végtelenül félelmetes ez az ige. Galata 6, 7-es, 8-as verse. De mielőtt még egyszer felolvasnám, hadd kössem azt is a szívetekre, hogy Isten a legfélelmetesebb, legkeményebb bibliai igéket féltő szeretettel mondja el a Bibliában. Amikor a legkeményebb és a legítéletesebb igét olvassuk, soha ne feledjük el, hogy Isten ezt azért mondja ilyen keményen, mert ennyire félt, és ennyire nem akarja, hogy elvesszünk. Minden bibliai figyelmeztetés, a legkomolyabb igék, amire fölszisztenünk, Isten féltő szeretetének a rendeléséből kerültek bele a Bibliába. És így hallgassuk meg a Galata 6, 7-es, 8-as versét, és így figyeljünk, és halljuk ki belőle, hogy aki mondja, az az Isten féltő szeretettel szeret minket, és nem akarja, hogy a bűnös ember elveszten. Ne tévejegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Hát bizony a mi döntéseink és a mi életútjaink egyfajta vetések. Gyönyörű képpel mondja el ezt az apostol, amit Isten ránk akar bízni, hogy bizony mi vetünk. Van olyan ember, aki az egész életében a testének vet. Követi az érzékek és a test hajlamait. Azt mondja a Biblia, hogy aki ebből a testnek való vetésből az élete folyása idején nem ébred föl, nem kezd el a léleknek vetni, hanem így marad a halála pillanatáig, az pusztulást fog aratni. Ugye mindannyian az Isten nélküli állapotba születtünk meg. Mindegyikünk a testnek való vetést kezdte el, amikor megszülettünk erre a világra. Tehát senki nem mondhatja közülünk, hogy jó, ez nem ránk vonatkozik. Ez ránk vonatkozik. Mind így kezdjük. Hanem amikor meghalljuk az igét, akkor meghallod életed egy szakaszán, hogy az Isten szeret téged. Meghallod az evangéliumot, hogy pont azért, hogy neked ne kelljen pusztulást aratni. Az Isten fia eljött erre a világra, és ő learatta a te vetésedet. Ő pusztult bele a te vetésedbe, hogy te arathasd az ő vetését, az örök életet, és azt meghalva te elkezdesz hinni Jézusba. És megváltozik az életed. Onnantól kezdve, ugye ezt írja a Biblia megtérésnek, újjászületésnek, onnantól kezdve, amikor az ember Istenhez kapcsolódik, odafordul Istenhez, megváltoznak az értékek. Megváltozik az életünk folyása. Megváltozik a járásunk minősége. Már nem a testnek vetünk. Elkezdünk igét olvasni, léleknek vetni. Elkezdünk gyülekezetbe járni, mert nekünk az fontos, és indít a lelkünk, hogy ott legyünk, ahol az Isten igét hirdetik. Ahol az ő szeretetéről van szó, aki szeretett engem. Elkezdesz a léleknek vetni. És akkor már nem kell a testből aratni, nem kell pusztulást aratnod, mert Jézusért arathatsz a lélekből örök életet. Ez az, amire Isten féltő szeretete indít. Ezért íratott le ez a félelmetes ige. Ezért akarja Isten beleírni ezt a szívünkbe, hogy vigyázz, itt nagyon komoly dologról van szó. Isten nem lehet megcsúfolni, aki a testnek vet, és ebből nem tér meg, az a testből arat majd pusztulást. De van egy másik út. Ezt Isten kínálja. Vess a léleknek. És akkor a lélekből arathatsz majd örök életet. A harmadik pontunkban figyeljünk arra, hogy mindig vannak apróbb és nagyobb dolgok, apróbb és nagyobb döntések, apróbb és nagyobb tétek. Nem mindegy, hogy a hajó veszik el, vagy az életünk. Pál tudta, hogy ez emberi élet többet ér, mint a hajó. Anyagilag lehet, hogy a hajó hatalmas milliókat ért az ókorban is, de a hajó elveszhet. Isten az emberi életet félti. Amikor Isten tanít, akkor elédbe hozza, hogy nézd meg azokat a dolgokat, hogy milyen tétekért küzdesz. Érdemes testi gyönyörért az örök életet elvetni? Nem érdemes. Más súlyú dolgok ezek. Ugye egy aranyrudat nem érdemes odaadni egy koszos újságpapírért. Rossz boltot csinál az illető. Amikor a bűn gyönyörűségét választjuk, akkor ezt kell meglátni, hogy az semmit nem ér az örök élet csodájához képest. Nem érdemes a testnek vetni. Az nem fizet. Illetve amivel fizet, az rettenetes, mert ítélettel fizet. A léleknek érdemes vetni, mert az csodálatosan fizet. Az örök élettel fizet. Nem mindegy, hogy a hajó veszik el, vagy az életünk. Vésd az eszedbe, hogy vannak apróbb és nagyobb dolgok, apróbb és nagyobb döntések, apróbb tétek és nagyobb tétek, de a lelkedről van szó itt, az örök életed a tét. Inkább vesszen a hajó, inkább vesszen egy rossz befektetés, inkább vesszen oda a vagyonunk, de az életünk, a lelkünk legyen Istené, és meneküljünk meg. A negyedik pontunk, és volt már egy ilyen pont a bírósági tárgyalásnál, megint nekem hiányzik valami ebből a történetből. Emlékeztek, amikor Pál bírósági tárgyalása volt már a sokadik, és megfogalmaztunk ott is egy ilyen pontot, hogy hiányzik nekünk az, hogy nem fogalmazta meg Agrippa király, Bereniké, Festus, hogy hát itt van ez az ember, és elbántunk vele igazságtalanul, engedjük már szabadon. Gerinctelenek voltunk, nem engedtük szorom, hát már állandóan kiderül az összes bírósági meghallgatáson, hogy ártatlan, mi meg visszakasztlizzuk a börtönbe. Ebben a történetben megint egy olyan ilyen dolgot kell látni. Ott volt Pál csodálatos jó tanácsa, ne hajózzunk tovább, az életünkre veszélyes. Lehurrogták, megyünk tovább. Hajótörést szenvednek, sőt, rettenetes életveszélyben vannak két hétig. És nekem hiányzik az, hogy a végén levonják a tanulságot, a kormányos, a hajótulajdonos, a tovább hajózás mellett döntők, Julius százados, hogy figyelj, Pál, neked volt igazad. A bölcs tanácsa kellett volna hallgatnunk. Hiányzik, hogy nem fogalmazták meg, hogy rosszul döntöttünk. Ebből a kicsiny pontból tanítja nekünk ma Isten, hogy te mindig vondd le a tanulságot. Történik valami a te életedben, rossz felé léptél, elbuktál, rosszul döntöttél. Kezd el levonni a tanulságot. Vondd le a tanulságot. Tanulj a bukásaidból. Ismerjük be alázattal a rossz döntéseinket. És ne kövessük el azokat újból. A mi életünkből ne hiányozzék az, ami itt hiányzik. Te valóban vondd le a tanulságot, tanulj a bukásaidból, a hibáidból, a veszteségekből, és az Isten tanácsa szerint hajózzál tovább a te életedben. Áldás van azon, amikor valaki alázatosan mérleget von az életében, és elmondja, hogy Uram, hogy ezt Istennek is el kell mondani, nem csak itt belül megbeszéljük magunkkal, Istennel kell ezt ugye rendezni, hogy Uram, rosszul csináltam. Uram, ott meg amott az életemben nagyon rosszul döntöttem, és rettenetes következményeket kellett aratnom. De hadd hajózzak veled tovább. Te tudsz megkönnyörülni, hogy az életem elrontott dolgai a kegyelem által eltöröltessenek, és én újat kezdhessek veled. Ezt mondd el Istennek. Ezen az imádságom ma mindig áldás. És ott van az életminőség, ott van ez a szó, amiről beszéltünk a bevezetőben. Általában itt a Földön az életminőségen azt szokták érteni, hogy Van-e kenyered, autód, fűtött lakásod, ruhád? Én nem ezt szeretném ez alatt érteni. Az életminőség itt lelkileg értendő. Nézzétek meg ezeket az embereket, ezeket a szereplőket, akár Julius százados, akár a kormányos, a hajótulajdonos, a tovább hajózás mellett döntők. Nézzétek meg, hogy ezek az emberek lelkileg hol tartanak. Nem képesek a bűnbánatra. Nem voltak képesek értéket, mérleget vonni a saját rossz döntésükből. Amikor learadták a rossz döntésnek a következményeit, majdnem meghaltak, elveszett a hajó, akkor sem olvasunk ilyent, hogy akkor leborultak volna kiúszva a partra, és megköszönték volna, hogy Istenem, elszúrtam, de te megkönnyörültél rajtam, és élek, köszönöm. Nem olvasunk ilyet! Az élet minőség lelkileg mindig ott kezdődik, amikor van bűnbánat, van imádság, van mérlegvonás, és van az Istennel fölvett kontaktus. Elkezdem Istennel megbeszélni, hogy Uram, ezeket láttam meg, mert megláttattad, és azt is köszönöm, hogy egyáltalán megláttam, hogy mit rontottam el. Ez se természetes ám. Rengeteg ember hajózik úgy az életében, hogy fogalma nincs arról, hogy mit rontott el. Nem látja, hol rontottam el. Nem látja, hogy hol kellett volna más csinálni. Nem látja a bűnt bűnnek. Az már kegyelem, amikor te a bűnt bűnnek látod, meglátod életed rossz döntéseit, meglátod a rossz aratásokat, a következményeket, ez már az Isten világossága, amely rád ragyogott a te sötétségedben. Amikor az élet minőségről beszélek, erről beszélek. Te hallgass oda az Isten szavára. Engedd, hogy az ő világossága betörjön abba a sötétségbe, amit a bűn szőtt köréd. Hadd legyen a te életed minősége csodálatosan kivirágzó. Aztán megjelenik ebben a történetben ez az ötödik pontunk, Istennek a csodálatos kegyelme. Szinte olyan borongós a történet, nem csak a vihar. Elveszett a reménységünk, sötét van, 14 napig koplalnak, mert azt gondolják, hogy úgyis elveszünk, akkor minek enni. És megjelenik a kegyelem. Csodálatos jó tanácsokat, és egy világító, hívő embernek a reménységét kapják. Megjelenik Pál, és két ízben is beszél hozzájuk, bíztatja őket, világít a reménységével, a hitével, bíztatja őket, hogy életben maradtok. Az én Istenem ezt megígérte nekem, a hajó elvész, de ti életben maradtok. Isten nekem ajándékozta az életeteket. Második ízben meg ugye bíztatja őket, hogy egyetek, mert ez is a megmeneküléseteket szolgálja. És neki állott a hajótérben hálát adni, megtöri a kenyeret és elkezd enni. Erre bátorodik neki a másik 275 ember, és elkezdenek enni Pállal. Megjelenik a kegyelem, mert ahol van egy hívő ember, rajta keresztül Isten kegyelme tud megjelenni. Ahol van egy világító hívő ember, ott az Isten csodálatos üzenete tud megjelenni. Ott megjelenik a bizonságtétel, az Isten szavának, az Istenben való hit reményének a csodálatos üzenete. Ilyenek legyetek a környező sötétségben is. Aztán nézzük Pál jellemét. Olyan jó ránézni itt is Pál apostolnak a jellemére. Amíg látjuk, hogy a kormányos meg a hajó tulajdonos, ez nem voltak egy ilyen jellembajnokok, nem kértek bocsánatot, nem mondták azt, hogy akkor elvezettük ezt egész társulatot majdnem a halálba. Nem, semmilyen nem. Nézzétek Pálnak a jellemét. Ilyen esetben a legtöbb ember, amikor ad valami tanácsot, nem fogadják meg, de mégis bejön, oda szokta dörgölni ugye többiek alá, hogy na ugye megmondtam. Pál megfogalmazza nagyon alázatosan, hogy jobb lett volna, hogyha nem hajózunk tovább, ahogy tanácsoltam nektek, de és bíztatja őket, olyan nagy szeretettel beszél velük. Semmi mások orra alá dörgölés nem látható. Nem kárörvend azon, hogy nekem lett igazam. Őnek nem örvendezik. Ő ugyanúgy félti azokat az embereket, akik a hajón vannak, mint ahogy Isten félti azokat. Pálnak a jelleme ragyog a többi jellemtelen ember között. És az utolsó pontunk a tanulságok között, hogy a sötétségben mindig csak a hívő ember élete világít. A római levél 8. részében van egy ige, a 19-es vers, hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ismeritek ezt az igét? A világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Különös az a világ, mert a hívőket nem szereti. Az, hogy elküldözgetik a munkahelyekről, nem tetszik, mert az a becsületes nem hajlandó együtt lopni a többivel, de amikor valakinek a szívében feltámad a kegyelem utáni vágy, látja, hogy annak a hívő embernek meg olyannya van, ami neki nincs, békessége, akkor ott van, hogy mégis ez a világ sóvárogva várja a hívő embereknek a jelenlétét, sóvárogva várja a hívő emberek megjelenését, a bizonságtételét. Sokszor ezért isszák a szavainkat, amikor hitetlenek között megszól egy hívő ember, és beszél egyszerűen a hitéről, sóvárgó szemek isszák a szavakat. Isten így rendelte el, hogy ez a világ megszégyenüljön a maga hitetlenségében. És ez a világ többször beismeri, hogy bizony a hívő emberek nélkül elvesztünk volna. Nem jutna előbbre ez a világ. Ha nem lennének hívők, becsületesek, akik helytállnak, akik dolgoznak, akik világítanak. Csodálatos, amikor egy hívő emberre így sóvárognak. A krími háború idejében fönn maradt egy írás, hogy volt az egyik kórházban egy hívő nővér, akiből annyira áradt az Istennek a szeretete, és olyan kedvesen tudott beszélni csak egy fél szóval is a betegekhez, hogy ott voltak a háborúban összeszerett ilyen féllábú, félkarú, rettenetes sebesültek, nyomorultak. Alig várták, hogy csak végig menjen gyertyával éjszaka is a kórtermeken. A puszta jelenlétét úgy írták le ezek a beteg katonák, hogy jobban lettek tőle. Az a nővér ment keresztül a szobán. A világ sóvárogva várja az Isten fiának a megjelenését. Ilyennél kell lenned, mint az a hívő nővér a krími háborúban ott a kórházban. A magunk helyen olyannak kell lennünk, és Jézus által lehetünk is, nem csak az a krími nővér, nem volt különb nálunk, mert ennek is sikerült, mert különb volt. Nem volt különb. Ugyanolyan gyarló, mint te meg én. Csak ő Jézussal járt. Te is járhatsz. Hívd be az életedbe. Mondd el neki, hogy Uram, mindent elrontottam, de te mindent újjá tehetsz. Tedd meg. Gyere be az életembe. És olyan leszel, mint az a krími nővér. Akik melletted vannak, a jelenlétedre is szomjazni fognak. Mert benned ott lesz Jézus. A sötétben csak a hívő élet világít. Csak a hívő élet. Pál is világít a hitével, a reménységével, az Istenbe vetett bizalmával, ott, ahol mindenki lemondott a reménységről. Hát mi is világítsunk. Testvér, hogyan viselkedsz a sötétben, amikor téged vesz körül sötét? Hogyan viselkedsz a nyomorúságokban? Egyszer valaki ilyen fogalmazott, egy félelmetesen jó mondat. Mi sokszor akkor is csüggedünk, amikor körülöttünk van sötét. A megtérő lator akkor is tudott bízni, amikor Isten körül volt sötét. Milyen jó egy mondat. A megtérő lator akkor kezdett el hinni, amikor Jézus magára vett a mi sötétségünket, a mi aratásunkat. Amikor az Isten körül volt sötét, ő akkor menekült oda hozzá. Mi meg néha akkor se tesszük meg, amikor körülöttünk van sötét. Menj oda a szabadító Istenhez. Jézus Krisztusnak a jelleme egy csodálatos dolog, amire rá támaszkodhatsz. Jézus Krisztus, amikor itt járt ezen a földön, emberi testet öltött, utat készített neked. Az ő szolgálata abban állt, hogy mindannyiunk testnek való vetését, gonosznak való vetését learassa, és nekünk juttassa az ő aratását. Mert ő a léleknek vetett, és soha nem követett el bűnt. Ő a léleknek vetett, de learatta a te vetésed aratását. De ezt azért tette meg, azért cserélt veled helyet, az ítélet helyén a Golgotán, hogy te pedig arathasd az ő vetését. Te arathasd az örök életet ő érte, az ő csodálatos örökké való szeretetért. Ezt készítette neked az Isten. Ezt munkálja benned az Isten. Nézz Jézusra. Menj oda hozzá. Vidd oda könnyeidet, és beszélj meg vele mindent. Újjá leszel. A záró történet, félelmetes történet. Egyszer egy kanári tenyésztő úgy gondolkodott, hogy megvakítja a kanári madarait, hogy szebben énekeljenek. Ugye akkor szebben énekel, hogyha megvakul a kanári. És mindegyik madarát megvakította. Rettenetes vetés, de meglett az aratása is. Megszületett az első gyermeke, vak volt. Megszületett a másik, az is vak volt. Ugye mai ige a Galata 6-ból, ne tévelyegjetek Istent, nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Aki a testének vet, a testből arat majd pusztulást, de aki a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Hallgass az Úr Jézusra, vess a léleknek, és onnan arathatsz örök életet. Amen. A 256. dicséret első versét énekeljük, testvérek, válaszolva az igére. 256-os énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. A 256-os énekünk első versét énekeljük, egy bűnbánati dicséretünk ez. 256-os énekünk első verse. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem.
Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Mert te benned bízik, Uram, az én lelkem. És te benned nyugszik, Uram, az én szívem.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, csodálatos ebben a történetben, hogy te kegyelmed mindent felülmúlt. Felülmúlt az emberi rossz döntéseket, a jó tanács elutasítását. Felülmúlta a te kegyelmed azt a reménytelenséget, sötétséget, csüggedést, ami volt ebben a történetben, amit ma olvastunk Páltól. Felülmúlta a katonák gyilkos indulatát, hogy megölik a foglyokat, ne tudjon senki elmenekülni. Annyi ördögi erő, annyi sötétség, annyi reménytelenség koncentrálódik ebben a hajótöréses igeszakaszban. És a te kegyelmed mindent áttört és mindent legyőzött. Hatalommal tartottad meg annak a 276 embernek az életét. hatalommal szóltál Pál által azokhoz a csüggettekhez. Bíztattad őket. Világítottál a te apostolod által ott a sötétben. És láthattak azok az emberek egy hívő embert, akinek a hite, a reménye a legsötétebb időkben is világít, a beléd vetett bizodalma pedig csodálatos jövőképet fest, hogy ő neki a császár elé kell állni, és Isten neki ajándékozta a vele levőket. Urunk, bocsáss meg, amikor a mi életünkben van sötét, akkor milyen hamar elcsüggedünk. Milyen hamar el tudjuk veszíteni a reményt. Milyen kicsi lesz egyből a mi hitünk. Tele leszünk kétségekkel, kételkedésekkel. Elhagyjuk talán az imádkozást is, mert úgy véljük, hogy itt már nincsen remény. Urunk, hadd tanuljuk meg a te igédből, hogy előtted nincsen reménytelen helyzet. Aki te hozzád megy, hittel, bizalommal, a legelrontottabb dologgal, te tudsz rajta segíteni. Nálad van megoldás mindenre. Te hatalommal tudsz cselekedni ott is, ahol mi a legsötétebb dolgot látjuk, reményt vesztetten, elesetten, elveszve. Te ott is tudsz szabadítani, ahol mi úgy véljük, hogy már mindennek vége. Köszönjük Istenünk, hogy hozzád mehetünk. Benned reménykedhetünk. Neked mondhatjuk el életünk elrontott dolgait, neked mondhatjuk el a rossz döntéseket, neked mondhatjuk el, hogy a mi életminőségünk lelkileg nem különb a hajó tulajdonosánál. Neked mondhatjuk el, hogy a mélyben a jellemünkről nem fényes dolgok derültek ki. Neked mondhatjuk el, Urunk, hogy mindent elrontottunk, és sokszor vetettünk a testnek, de hozzád jöhetünk, hogy Jézus Krisztus vetését, aratását hisszük. Hozzád jöhetünk, hogy köszönjük, megköszönve neked, hogy Jézust értünk küldted, hogy ő a mi életünkért jött, a mi rossz vetésünkért jött, és a mi aratásunkat vette magára nagypénteken. Áldott légy Istenünk a váltságért, a megváltóért. Áldott légy azért, hogy annak ellenére, hogy a testnek vetettünk, ha Jézus kegyelmét megragadjuk, aradhatunk a lélekből. Ez egy csoda, Urunk. És köszönjük, hogy te ezt megadod a Jézusban hívőnek. Légy gyógyítója a betegjeinknek, a mélyben járóknak segítsége. Árvának, özvegynek, gyászolónak vígasza, mindannyiunk ereje és megelevenítője. Dicsőség neked, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve fohászát vigye oda bizalommal az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána a mennyei atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az ő Szentléleknek megerősítő, megelevenítő közössége legyen és maradjon veletek örökkön örökké. Amen. Testvérek, a záró énekünk az 512-es éneknek az 5. és 6. versei, tehát a két utolsó, utána pedig majd a himnuszt énekeljük. 512-es ének 5. verse így kezdődik: Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. Békességet.